Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, azt az Ószövetségbeli Szent Igét, amelyet egyházunk reménység vasárnapjára, ige hirdetési alapigeként kijelölt, megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 61. fejezetének 10. és a 11. versében a következőképpen. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr, és öröméneket minden nép hallatára. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ma reménység vasárnapja van. Az ítélet vasárnapja után következik a reménység. Az ítéletben Isten nyilvánosságra hozza bűneinket és azoknak a következményét. De a mai napon, a mai vasárnapon meg arról van szó, hogy az ítélet után, miután Isten elválasztotta a juhokat és a kecskéket, miután kiderült, hogy ki kerül a mennyországba és ki kerül a pokolba, minket az Isten a mennyországba vár, amely mindennél jobb lesz. Mi a mennyországról nem sok mindent tudunk. Azt tudjuk, hogy nem lesz baj, nem lesz fájdalom, nem lesz betegség. Mind az a rossz, amely itt ér minket ezen a földön, azok elmúlnak. És öröm és boldogság lesz a mi részünk. Természetesen itt a földön is ér minket öröm és boldogság, csak hogy az mind mulandó. A földi örömök, azok elmúlnak egyszer. Véget ér minden. De a mennyország azért lesz tökéletes, mert az örökkön örökké fog tartani. És ott leszünk az Istennel. És ez lesz a legcsodálatosabb számunkra. Hogy az Isten közelségébe fogjuk élni az életünket. Tehát nem lesz rossz, nem lesz bánat. És el fog tűnni a rossznak a gyökere is, a bűn. Mert az, amely a bűn, amely megmérgezi a földi életünket. És ez el fog tűnni. És Isten erre a helyre vár minket, mindannyiunkat. Az Úr Jézus Krisztus eltörölte a bűnt, a halált, a sátánnak a hatalmát. Ő már mindent megtett az üdvösségünk érdekében. Nekünk csupán el kell fogadnunk. Az oltár előtti igében Jézus úgy beszél a juhokról és a kecskékről, minthogyha az üdvösség az a cselekedetek által lenne. Mi protestánsok, evangélikusok, kicsit megállunk és azt mondjuk, hogy de hát nem hitáltal van az üdvösség? Hát nekem is hozzá kell valamit tennem? Azt kell mondani, hogy nem. Nem cselekedetek által, hanem hitáltal. Mert bár itt Jézus cselekedetekről beszél, de ezek az igazak, a juhok, azok nem is tudtak a cselekedetekről. Úgy tettek jót a másikkal, hogy igazán nem tudták, hogy azt Jézussal teszik, nem tudták azt, hogy Isten számításba veszi a cselekedetet. És persze vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy hát talán az Isten pont rendszert vezet, valami fajta kreditrendszert, és nézi a mi cselekedeteinket, hogy na most jót tettem ezzel, jót tettem amazzal, de ez nem így van. Hanem arról beszél Jézus, hogy az igazak cselekszik a jót. Szinte öntudatlanul cselekszik a jót. Nem mérlegelik, hogy most akkor kell tenni a jót, nem kell tenni a jót, hanem megteszik, mert igazak. felolvasott Ézsaiás igében is az igazságról van szó. Azt mondja Ézsaiás, hogy Isten az igazság palástját terítette rám. Úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram az Úr is, mint ahogy a föld növényeket hajt. Igazság. A héberben ez a tzaddik szó, az azt jelenti, hogy erkölcsi igazság. Cselekedetekben meglátszódó igazság. Nem cselekedetekért jár az igazság, nem a cselekedetekért kapjuk az üdvösséget, de a cselekedetek együtt járnak az üdvösséggel. Az igazságot az ember az Istentől kapja, és ezáltal jutunk mi a mennyországba. Ezáltal van reménységünk. Azt mondja Ézsaiás, hogy olyan az üdvösség, mint a ruha. Az emberre ráadják. Nem ő maga izzadja ki a jó cselekedetet. Tehát Isten nem azt várja, hogy mi valami fajta önrészt adjunk az ő kegyelméhez. Ugye pályázatoknál előfordul, hogy ki kötnek valami fajta önrészt, biztosításnál is kikötnek valami önrészt. Az Isten nem várja ezt el tőlük. Nem azt mondja, hogy hát úgy jöttük majd a mennyországba, hogy hát én meghaltam értetek, és azért nektek is hozzá kell valamit tenni. Nem kell semmit hozzátenni. Csak bízni kell Jézus Krisztus kereszthalálába. Hagyni kell, hogy Isten átformálja az életünket, mint a ruhát el kell fogadni tőle. Az üdvösség ruhájába öltöztet, mondja Ézsaiás. Fontos, hogy elfogadjuk ezt a ruhát az Istentől. Tehát az üdvösség az nem tőlünk van, nem az embernek a produktuma, hanem Isten ajándéka. Ézsaiás beszél egy mennyegzőről. Tudni kell, hogy régen, amikor híres, neves, gazdag emberek mennyegzőt, ünnepséget tartottak, akkor a meghívottak nem a saját ruhájukban vettek részt az ünnepi alkalmon, hanem mindenki ajándékba kapta a ruháját. Volt úgy, hogy egy egyszerű, szegény embert is meghívtak, mert valamilyen oknál fogva ki érdemelte a királynak, a vezetőnek a jó indulatát, és elhívták, és új ruhát kapott. Ilyen az üdvösség. Isten új ruhát ad nekünk. Mert mi mindannyian, akik ide születtünk a földre, azt érdemelnénk, hogy a pokolra jussunk. Még a legjobb ember is. Még az is, aki adományban osztogatja a vagyonát. Még az is a pokolra kerülhetne a bűnei miatt. Egyedül az Úr Jézus Krisztus keresztje a mi reménységünk. És ezért juthatunk a mennyországba. Tehát az Isten ajándéka az üdvösség. Mint egy ruhát így kell fölvennünk. Persze félre lehet érteni. Tehát kívülről jön, az Istentől jön az üdvösség, de fontos, hogy az egész lényünket átformálja. És ne csupán a külsőt. Nyáron egy misszionáristól hallottam a következő történetet. Dél-Afrikában játszódik, ahol most egy ébredés zajlik, és az egyik gyülekezetbe elkezdett járni egy olyan asszony, aki mindenféle mágikus dolgokkal foglalkozott, magyarán boszorkány volt. És ez az illető elhanyagolta magát. Nem vett új ruhát, nem tisztálkodott, és eléggé, hát hogy mondjam magyarul, büdös volt, és nem tudták elviselni a környezetében ülők. Úgy gondolták, hogy hát neki is jár az, hogy hallja az Isten evangéliumát, hogy majd aztán megtérjen, megváltozzon az élete, de hát addig ugye mi legyen? Hogy lehet őt elviselni? És akkor végén azt mondták neki, hogy hát látjuk, hogy maga szegény, és látjuk, hogy van valami törekvés az Isten felé, ezért ajándékozunk magának egy ruhát. Hogy ebben jöjjön el az Isten tiszteletre. Először szabadkozott, és azt mondta, hogy ő nem fogadja el, hát de aztán mondta, hogy jó, akkor elfogadom. és következő alkalommal az új ruhájában jelent meg. Nagyon boldogok voltak, hogy na végre már, végre valahára ő is úgy jelenik meg az Isten tiszteleten, ahogy illik. És elkezdődött az Isten tisztelet, és a körötte ülők azt vették észre, hogy olyan furcsa szag van. Hát hogy lehet? Nézték ezt az asszonyt, de hát új ruhája van, hát hogy lehet? Először arra gondoltak, hogy hát biztos a bőrébe is már ez a büdös beleivódott, és azért van ez. De aztán jobban nézték, rádöbbentek arra, hogy az új ruha alatt ott volt a régi. Nem vette le. Azt gondolta, hogy jó, hát a többiek kedvéért én fölveszem az újat, de azért alapvetően nem akarok megváltozni. Vajon nem vagyunk mi így, hogy akarjuk a szépet, akarjuk a jót, de nem akarjuk, hogy az Isten alapvetően megváltozzon, megváltoztasson minket. Itt megjelünk az Isten házába, úgy viselkedünk, ahogy illik, de aztán a hétköznapokban pedig a régi óemberünk szerint élünk. Isten nem elégszik meg a félmunkával. Azt akarja, hogy teljes mértékben megváltozzunk. Ez a boszorkány aztán hitre jutott, és teljesen átöltözött. Megtörtént az ő életében a változás. De ha ránéznek a testvérek, látják a szép Luther kabátot. Ez alatt is sok minden elfér. Nem azt mondom, hogy mindenkinek az életében van valami rejteni való dolog, de Isten lát a mi szívünkbe. És Isten azt akarja, hogy teljes mértékben megváltozzunk. Csak az a kérdés, hogy mi ellenállunk ennek, vagy hagyjuk, hogy az Isten átformáljon minket. Tehát Isten ajándéka az üdvösség. És aki ezt elnyerte, aki már itt a lélekben megtapasztalta az ő lelkének az üdvösségét, az önkéntelenül is dicséri és áldja az Urat. Önkéntelenül is. Tehát nem kell gondolkozni, hogy most tegye a jót, vagy ne tegye. Nem kell gondolkozni, mert ha valaki az Istené, az magasztalja az Istent. És áldja az Urat. Nagyon sok énekünk így szerződött annak idején, hogy Isten átformálta az illetőt, és hálaének fakadt az ajkán. Izsaiás természetesen nem csak arról beszél, hogy mi vár ránk, mi vár az ő Isten örök országába, hanem Izsaiás elsősorban itt arra gondolt, hogy a zsidó nép, Izrael népe majd visszakerül a babiloni fogságból. Izrael népe majd áldja és magasztalja az Urat. És ez megtörtént. Tudjuk, hogy Círus, a nagy perzsa uralkodó, elrendelte, hogy a zsidók visszatérhetnek 70 évi fogság után, visszatérhetnek a saját országukba. És öröm és újongás volt az embereknek a szívébe, de ugyanakkor azért elgondolkoztak, hogy jó-jó, hazamegyünk, de hova? Hát az otthonaink azok romokban vannak. Hát olyan emberek vannak ott, az ígéret földjén, a samaritániusok, akik nem igazán zsidó származásúak. Hát a templom az szintén romokban van. Hát mi legyen? És nem gondolkoztak, hanem mentek. Mert az Isten hívta őket. És engedelmeskedtek. De nem mindannyian. Hanem sokan azt mondták, hogy jó nekünk itt Babilonban. Mi már itt megszoktuk. Nem megyünk vissza. Tudni kell, hogy a földi élet, ez csak idéglenes. És ha az Isten hív minket, ha az ő országába el kell mennünk, akkor indulni kell. Még hányan vannak, akik azt mondják, hogy jó nekünk még itt lenni. Már úgy berendezkedtünk el földi világra. De a földi világ elmúlik. A földi világ mind mulandó. És azért vagyunk itt, most is az Isten tiszteleten, hogy fölkészüljünk az eljövendőre. Hogy fölkészüljünk az Isten örök országára. Ezért, ha hív az Úr, akkor menni kell. Sokan vannak ezen a földön, ebben a városban is, akik nem reménységgel élnek, akik reménytelenek, akik elkeseredettek, akik céltalanok, de az Isten népe nem ilyen. Isten a mi szívünkbe reményt adhat. Mi tudjuk, hogy ha a földi sátorunk össze is omlik, van egy másik hajlékunk, amelyet az Isten készített. Mi is látjuk, hát nem vagyunk vakok, hogy az ember megöregszik, meghal. De mi tudjuk, hogy van folytatás. Van reménység. És minden változik és pusztul körülöttünk, ahogy egy ének is mondja, de mi mégsem a pusztulásnak az emberei vagyunk, mert mi hiszünk a feltámadásban. Érdekes, hogy újra és újra a világban még föltűnnek mozgalmak, amelyek a halált, a pusztulást hirdetik. Most a fiatalok között is van egy ilyen mozgalom, lehet, hogy hallottunk róla, az emúsok, akik állandóan feketébe járnak, és a halált kívánják, a pusztulást. Nagyon érdekes, hogy annak idején a germán mítoszokban is ez előfordult. Nem az életet nézték, hanem a pusztulást. És olykor-olykor az embert is elfoghatja ilyen érzület, hogy vége lesz ennek már, mindennek vége, jaj! Isten adja, hogy ha megkísért minket ez a borulátás, ha bekapcsoljuk a tévét és halljuk a rosszabbnál rosszabb híreket, akkor gondoljunk arra, hogy igen, ez a világ elmúlik. De van egy eljövendő. És az Isten ezt nekünk elkészítette. És ez nem kábítás, hanem valóság. Isten elkészítette nekünk a mennyországot. És ezért bármi ér minket ezen a földön, az mind az Isten felé segélhet minket. Hinnünk kell tehát a mennyországban, és ez átsegíthet a nehézségeken. Pál apostol a római levélben, éppen a mai napra ez van kijelölve a római levél 8. fejezetéből, a bibliaolvasó útmutatónkból, azt mondja, hogy jelen világnak a szenvedése nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amelyet az Isten az övéinek elkészített. Sok-sok baj, ami van az életünkben, akár testi-lelki baj, az nem hasonlítható ahhoz, amit az Isten majd elkészített nekünk. Nem tudjuk leírni. Ézsaiás is itt a mennyegzőhöz hasonlítja azt, ami vár az övéire. De a földön nem tapasztalhatunk olyan boldogságot, amit az Isten nekünk elkészített. Hát menjünk e felé az ország felé. Egyszer egy ember azt mondta, hogy a liturgiába kell mennünk. Mert sokan letaglózottak ebben a világban. És az Isten tisztelet is azt a célt szolgálja, hogy mi eljussunk a mennyországba. Menjünk tehát, menjünk tovább. Tudni kell, hogy felmérések szerint, statisztikák azt mutatják, hogy a keresztény embert ugyanúgy érik bajok. Ugyanannyi a beteg a keresztény ember között, mint a ateisták között. Ugyanannyi a lelki problémával küszködő, mint a világiak között. De van egy különbség. Mégpedig az, hogy mi mindazt a rosszat és a jót is az Isten kezéből vesszük. És lehet, hogy ugyanazokon megyünk át, mint bárki más, de mégis máshogy érnek minket a bajok. Mert az Isten velünk van. Isten minket nem fog elhagyni. Az Úr Jézus Krisztust a kereszten elhagyta. És Jézus mondhatta a 22. Zsoltárt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Minket nem hagy el az Isten. Velünk van. A bajban, a szomorúságban is velünk van. Menjünk ő vele. Adjunk hálát, hogy most itt lehetünk az ő házában, de a hétköznapokban is vele együtt éljünk át mindent. És ez reménységet adhat. A keleti kereszténységben, az ortodoxiában van egy úgynevezett mennyei liturgia. A hívőket belevezetik már a mennyországba, bemutatják, hogy milyen is lesz majd az Isten örök országa. Ők keveset beszélnek, annál inkább mutatják azt, hogy milyen lesz az Isten országa. Éljük át mi is ezt. Persze, ugye protestánsként azt mondjuk, hogy igenis szükséges, hogy értsük, amit az Isten akar nekünk mondani, hogy anyanyelvünkön halljuk az Isten öröm üzenetét, de tudnunk kell, hogy nem tudunk mindent megérteni. Vannak még titkok. A mennyországot nem értjük pontosan, hogy mi is lesz, hogyan is lesz ott. De mehetünk e felé, mert biztos, hogy el fog jönni. És tudnunk kell, hogy lélekben már el lehet most érni az üdvösséget, de az Isten örök országa majd csak ezután következik. És az azért kell tudatosítanunk, mert újra és újra jönnek ideológiák, vallások, akik azt mondják, hogy már itt a Földön meg lehet teremteni a mennyországot. És azt mondják, hogy ne hallgassanak az emberek ránk, hanem majd ők megteremtik a mennyországot. Ugye tudjuk, hogy a kommunizmus is, Marxék is ezt hirdették, hogy majd ők megteremtik a földi mennyországot, és helyette 100 millió halottat teremtette. Földi nyomorúságot, szinte a poklot hozták el a földre. Lehet, hogy persze egy-két embernek jobb lett, de a földön élők nagy többsége, akik elszenvedték a rendszerüket, azok igencsak rosszul jártak. Ne higgyünk az álprófétáknak. És ma is vannak olyanok, különféle felekezetekben, akik azt mondják, hogy ó, hát már most itt, ezen a földön meg lehet tapasztalni testileg is a mennyországot. Van gyógyulás, van gazdagság, és becsapják az emberek. Az Isten örök országa az eljövendő. Az még itt testileg nincs. Tehát így mi keresztények kettősségben élünk. Tudjuk azt, hogy az lelkünket Isten megváltotta, de a testi üdvösség az még ezután jön. És erre várnunk kell. Türelemmel kell várnunk. Isten adja, hogy így ez az életünkben, a mi életünkben bekövetkezzen. Hogy várjuk az Isten örök országát, és ez az öröm, amely mi ránk majd ott vár, ez vigasztaljon minket itt ezen a földön. Hogy bármi is ér minket, Isten már elkészítette nekünk az ő örök országát. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható Atyánk, Urunk, köszönjük azt Te néked, hogy ott a kereszten megszerezted a mi bűneinknek a váltságát. Köszönjük, hogy nekünk már nem kell majd szenvednünk örökön örökké a vétkeink miatt. Köszönjük, hogy Te helyettünk szenvedtél. Add, Urunk, hogy teljesen a miénk legyen a Te váltságod. Könyörgünk, Úr Jézus Krisztus, add, hogy lélekben már az eljövendőkre tekintsünk. Add, Úr Jézus Krisztus, hogy ne kössük magunkat ide, e mulandó világhoz. Add, hogy e süllyedő hajóhoz ne láncoljuk oda magunkat, hanem add, hogy igazán a Te szabadságadban éljünk, és várjuk eljövendő országodat. Amen.